Köszöntöm Önöket, könyvben utazunk ma, mégpedig Mörk Leonóra Kött királynő című regényében, hiszen ez a regény nem csak egy 1700-as években élt meseíróval ismerteti meg az olvasóját, hanem a türingiai erdővel, Weimarral, és egy az erdőhöz közeli kisvárossal, Mühlhausennel is. Az íróval készült az első interjúm, a második pedig Zeising Miklóssal, a Német Turisztikai Hivatal magyarországi képviselet vezetőjével, vele megbeszéljük, mi minden várja az olvasót Németországban, pontosabban azt az olvasót, aki a regény kapcsán szívesen útra kelne, így nem sokkal a vírus miatti korlátozások enyhítése után. Úgyhogy szerintem érdemes velünk tartani.
Könyvben utazom!
Mihez kezdjen egy nő, ha hamarosan 50 éves lesz, a házassága tönkrement, a lánya felnőtt és külföldön él, s a munkahelye is megszűnt. A tolmács és nyelvtanár Krista beköltözik a türingiai erdő közepén álló kolostorba, és ott fordítani kezd egy régi német mesekönyvet. Ahogyan halad a munkával, egyre erősödik benne a meggyőződés, hogy a mesékben a szerző a saját életének fájdalmas eseményeit rejtette el. Ez Mörk Leonóra regényének, a Kött királynőnek a mai szála, a másik pedig az 1700-as évek végére egy kis német hercegségbe visz, ahol a mesemondónak született lelkészlány Charlotte és a nemesi családból származó orvos Friedrich szerelmesek lesznek egymásba, és úgy érzik, semmi sem fenyegetheti a boldogságukat. Ám a fiatalembert külföldre szólítja a kötelesség, a lány pedig egyedül kell, hogy őrizze a titkot, amelyet még levélben sem mer megírni. Lebilincselő regényez, és hogy mennyi kérdés szűrődik be a történetben Mörk Leonóra újságíróként feldolgozott témáiból, arról beszélgetünk most.
Két dolog kapcsolódott össze. Egyrészt én a meséket, főleg a Grimm meséket nagyon régóta szeretem, tehát gyerekkorom óta. Rengeteg könyv volt otthon, mesekönyv is mindenféle, de valahogy engem a Grimm meséknek a hangulata ragadott meg már akkor. És ez úgy velem is maradt, tehát én szívesen elolvasom ezeket a legismertebb, vagy a számomra legkedvesebb Grimm meséket, akármikor, most is. És aztán, ha kezembe került a Boldizsár Ildikónak a könyve, a Hófehérke Facebook profilja, és hát ismertem én az ő nevét korábban is, de hogy dolgozik, azt nem tudtam. És azt elolvastam, és azt teljesen lenyűgözött, és úgy éreztem, hogy én ezt ki szeretném próbálni, a meseterápiát. És akkor megkerestem az Ildikót, megbeszéltük, hogy én úgy fogok írni erről egy cikket, hogy kipróbáltam, mert számomra a legélvezetesebb cikkek azok, amikor valamint a saját bőrömön kipróbálok, és a saját tapasztalataimat írom meg, közben bemutatva az olvasó számára is, hogy hogy működik ez. Na és akkor, hát pszichológiai problémája mindig van az embernek, tehát nem volt nehéz találni egyet, és azzal jártam az Ildikóhoz néhány alkalommal, és az is teljesen lenyűgözött, ahogy ő dolgozik, és ahogy rezonál az emberre, és onnan támadt akkor az az ötletem, hogy ha ebben úgy is benne vagyok, akkor szeretnék egy olyan könyvet írni, amiben ezeket a tapasztalataimat fel tudom használni, és amiben valamilyen módon a mesék és a meséknek a szerepe az ember életében a középpontba kerülhet.
Igen, csak te megfordítottad a dolgot, mert itt ugye egy olyan meseíróról van szó a te regényedben, aki a saját életét bele lopja a meséibe. Ő egy létező figura?
Nem. De ez nem jelenti azt, hogy hozzá hasonló nők ne léteztek volna. Én minden egyes regényemnél járok úgy, hogy amikor kitalálom a sztorit, és kitalálom a szereplőket, akkor kitalálok olyasmit, aminek, ha utána nézek, kiderül, hogy az valóban létezik. Erre mondta azt Oscar Wilde szerintem, hogy az élet utánozza a művészetet. Az, amikor megírta a Dorian Gray-t, és aztán megismerkedett a Lord Alfreddel, aki pont úgy nézett ki, mint amilyennek ő a Dorian Gray-t megálmodta. Tehát ilyen létezik, ilyen nem csak Oscar Wilde életében létezett, hanem az én életemben is. És ennél a könyvnél az egyik ilyen elem az volt, hogy mikor eldöntöttem, hogy ez a Goethe korban játszódik, és eldöntöttem, hogy egy női szereplő lesz, méghozzá olyan valaki, aki meséket írt, akkor eszembe jutott, hogy hát nézzünk már utána, hogy dolgoztak-e ilyen nők Goethe idején. Na, éltek ilyen nők Goethe idején. Valószínűleg talán Magyarországon is voltak olyan nők, akik a 18. században már írtak, például Kazincinak a felesége, csak róluk talán olyan sokat nem tudunk, illetve ez nincsen annyira megkutatva, mint a németeknél. Tehát a feminista történetírás és a feminista irodalom történetírás, én úgy veszem ki, hogy az Németországban azért jóval nagyobb irodalmat produkált már, mint nálunk. És utána néztem, és hát teljesen elképesztő, hogy női szerzőknek mekkora gazdagsága létezett a 18. század végén, illetve a 19. század elején, és olyan fiatal nő is létezett, aki valóban meséket írt. Tehát ilyen szempontból ő inspirált engem, de az én szereplőm, a Charlotte hamarabb született meg, mint hogy én ennek utána néztem.
Ez, hogy nőnek lenni a 18. században, és megesett lánynak lenni, akkor is, ha szerelemből, akkor is, ha már mennyasszony vagyok. Ezek a történetek miért foglalkoztattak téged?
Engem ez borzasztóan foglalkoztatott mindig, hogy az emberek hogyan éltek régen, és aztán az, hogy a nők hogyan éltek régen, és hogyan szembesültek ugyanazokkal a problémákkal, mint mi, és hogyan voltak kénytelenek sokkal nagyobb ellenállással szemben haladni, hogyha a női életnek valamilyen stációjára elérkeztek. Például ez, hogy írónak lenni, hát akkor az Németországban sem volt egyszerű, tehát többnyire, amit ott idézek abból a tanulmányból, hogy nem a saját nevükön írtak, vagy csak monogramot használtak, vagy férfi nevet használtak. Tehát például ez azért manapság már nincs így, hál' Istennek, de hát hogyha én írok egy könyvet, akkor odaírhatom a nevemet. Bár pont Rowlingről mesélték, hogy a Harry Potternek az első kötetét azért kezdte el csak monogrammal kiadni, hogy ne legyen világos, hogy ő nő. Hoppá! Akkor még mindig itt tartunk, hogy a női író meg a férfi író nem ugyanaz. De mondjuk azért az író az egy szűk populáció, legyen férfi vagy nő, de az, hogy egy nő milyen helyzetekben találja magát az élete során, az azért akkor is megvolt, meg most is lesz a gyerekből fiatal lány, és esetleg senki nem mondja neki azt, hogy ne rémüljön halára, hogyha egyszer csak vér kezd folyni a lába közül, és aztán az a fiatal lány az szerelmes lesz, férhez megy, vagy nem megy férhez, szexuális életet él. Nem volt az olyan régen, amikor a fiatal lányokat úgy eresztették bele a házasságba, hogy azt se tudták, hogy mi a különbség fiú és lány között. És engem az valahogy mindig foglalkoztat, hogy most is nehezen oldunk meg ilyen problémákat, vagy most is nehezebb helyzetekbe kerülhetünk, mint egy férfi. Na, de ez mind semmi ahhoz képest, ahogy 50-100, 200, sok száz évvel ezelőtt próbálták megoldani a nők ugyanezt.
És azt írott, hogy és mindig a nő hozta a több áldozatot.
Én emlékszem, hogy egyszer kaptam egy könyvet a fogamzásgátlás történetéről. Az is borzalmasan érdekes, hogy mi mindennel próbálkoztak az emberek. És azt egy doktornőtől kaptam, és emlékszem, hogy azzal nyújtotta át. A fogamzásgátlás története arról szól, hogy mindig a nő viszi el a balhét. Hát úgy nagyjából ez a dolognak a lényege. És ma is a nőkkel próbálják meg elvitetni a balhét.
És hogyha a mai nőket említed, akkor ugye a mai szálban a 40-es nők vannak előtérben nagyon, és ez is egy új dolog, a te regényedben fiatalabb főhőseid szoktak lenni, és hát nagyon húsba vágó kérdésekről beszélsz, a külsőségekről, a mit várnak el, milyennek kéne lenni, mi mit várunk el magunktól 40 évesen, ez meg az újságírói munkádból szivárok be?
Hát egyrészt igen, másrészt én is vagyok már vagy annyi, tehát itt megint személyes tapasztalatok is közrejátszottak, és egyébként egy pillanatra visszakanyarodva, hogy a mese és miért olyan szereplőt választottam, aki a mesében a saját életéről mesél, vagy a saját életének az elemeit használja föl, mert én nem hiszem el, hogy az író típusú ember az nem saját magával dolgozik. Tehát szerintem az teljesen logikus, hogyha téged élnek bizonyos élmények, és szoktál írni, akkor azokat az élményeket valamilyen módon beleviszed abba, amit írsz. És itt is ez a 40 plusz, 50 plusz, főleg Magyarországon. Tehát tényleg, amikor sorra olyan hirdetéseket olvasok, hogy te milyen hüvelyszűkítő műtétre menjél, meg milyen aranyírkrémet használjál, meg nem tudom. Tehát valahányszor azt látom, hogy 50-es nőknek szóló hirdetések úgy állítanak be téged, minthogyha egy eleven roncs lennél, akinek minden szerve, minden testrésze már rég tönkrement, és az életed abban kell, hogy kimerüljön, hogy ezeket a roncsokat valahogy megpróbált helyrehozni, akkor én mindig nagyon dühös leszek, mert ez nem igaz. Ez egyszerűen nem igaz.
De közben pedig van egy hihetetlen furcsa kapcsolat az anyjával. Gyerekstátuszban van ez az 50 éves nő, a Kriszta. Egy kicsit mesél róla, hogy mi mindennel küzdöm.
Én nagyon szerencsés vagyok rengeteg szempontból, de többek között abból a szempontból is, hogy az én szüleim azok sose voltak ilyen mérgező szülők. És az én anyukám nem ilyen narcisztikus személyiség, és nem próbált engem ilyen rabszolgaságban tartani, és sose próbálták meg elvenni az önbizalmamat. Ez nagyon gyakori, hogy a szerencsétlen lányok azt hallgatják otthon, hogy ilyen csúnya vagy, hogy öltözködsz, buta vagy, az neked úgyse fog menni, csak nem képzeled, hogy neked fog menni, stb. Stb. Azért úgy borzalmasan nehéz lehet cél ellen küzdeni, és elhinni azt, hogy de te valójában értékes vagy. Ez az egyik, ami jellemzi az ő kapcsolatukat, hogy az anyja, akit a nagymama szintén így nevelt, az ugyanezt a taktikát viszi tovább a lányánál. A másik, amit szoktam látni, ez a szeretetlenség. Ezen én megint mindig borzasztóan csodálkozom nagy naivan, hogy lehet, hogy egy szülő nem szereti a gyerekét, és tudatosan kínozza, és hogy sose mondja azt neki, hogy milyen szép, hogy milyen ügyes, hogy büszke rá, hogy szereti, hogy nem tudom. Ez számomra ez teljesen elképzelhetetlen lenne.
Viszont azt mondja, hogy tartozol nekem annyival, hogy minden igen, pillanatban igen. Figyelj, minden kívánságomat teljesítsd.
Igen, igen, és tényleg, minthogyha a féle szolgáló lány lenne, akinek az a feladata, hogy az anyját ide-oda hurcolja, a kívánságait teljesítse, és hogyha az anyuka csettint, akkor ő ugorjon és szaladjon. Én azért látok ilyen fajta kapcsolatokat magam körül, ami nagyon szomorú, mert azt is látom, hogy hiába szenvedettől a lány, és hiába ismeri föl, egyszerűen nem tud belőle kilépni. Akkor se, hogyha rengeteg pénzt költ mindenféle tréningekre, meg pszichológushoz jár.
Mi a derült a te hősödnek, ennek a Krisztának, hogy kilépjen ebből? Vagy milyen ötlete támad? Mert azért ez fontos, hogy őneki is egy belső küzdelem, hogy akkor most anyát magára hagyom.
Igen, és ehhez jön még ugye a külső elvárásoknak a rendszere. Tehát Magyarországon azt maximálisan elvárják az emberektől, hogy a nőktől, hogy gondoskodjanak minden családtagjukról. Ha az beteg, ha az egészséges, kicsi, nagy, idős, gyerek, stb., az teljesen magától értetődő elvárás, hogy ami helyzetek ebből adódnak, azt a nőnek meg kell oldania méghozzá, úgyhogy közben van neki saját családja, meg közben dolgozna is, ugye, talán mégis. És szerintem a Kriszta azért tud ebből kilépni, mert elég jól rálát erre. Tehát neki a lányával egészen más a kapcsolata, és szerintem az nagyon sokat segít, tehát a gyerekeidben, mint egy tükörben meglátod saját magad. És ha a saját lányával való kapcsolatában meglátja azt, hogy lehet másképp, akkor mégiscsak sikerülhet neki kilépni.
Ennek a Krisztának az egyik fontos vonása például a személyiségének, hogy nagyon szereti a csöndet, szeret egyedül lenni. És akkor így gondolja azt, hogy egy kolostorban talán neki jó helye lenne, jó pihenés lenne, és ebben te is hasonlítasz hozzá, nem?
Én teljesen, én tényleg olyan szinten vagyok introvertált, hogy olyan helyzetekben érzem magam teljesen komfortosan, amitől más esetleg azt mondaná, hogy hát ez nem igaz, hát ezt nem lehet kibírni. És az szintén a saját életemből vetelem, hogy én is elmentem egy ilyen kolostorba. Az én elképzelésem az volt, hogy ott majd én írni fogok, mint ahogyan a Kriszta elképzelése is az, hogy majd ő ott dolgozni fog.
Fordít.
Igen. De hát egyszerűen, ha ott vagy a türingiai erdő közepén, az egy ilyen őserdő állapotban megmaradt része Németországnak, mert egyrészt mindig ilyen kicsit Isten háta mögötti hely volt, másrészt a Németország kettéosztottsága idején ott húzódott a belső német határ, ami azt jelentette, hogy egy több kilométeres sávban nem engedtek oda embereket. Tehát ennek az egyetlen előnye Koreánál is az, hogy ott a természet visszaszerzi a maga hadállásait. Úgyhogy itt is ez történt, és aztán, amikor a két Németország újból egyesült, akkor ebből nemzeti park lett. És ez egyszerűen gyönyörű. És akkor, ha ott vagy nyáron, és tényleg süt a nap, minden nap gyönyörű az idő, és csiripelnek körülötted a madarak, és ott vagy az erdő közepén, hát akkor késztetést fogsz érezni arra, hogy elmenjél, és sétáljál, és órákon keresztül ott legyél az erdőben. És én nagyon szeretem valós helyszíneken mozgatni a kitalált, a teljesen kitalált szereplőimet, és itt is ez történt. Tehát valós a kolostor, valós a tó, valós az erdő, a nemzeti park, és valós az a nagy tölgyfa is, amit én Zarándok tölgynek neveztem. Ami az eredeti ötletet adta, azt úgy hívják, hogy koldus tölgy, de nekem ez magyarul nem tetszett. És azért adtam ezt a nevet, hogy Zarándok tölgy, és azért változtattam meg egyébként is egy kicsit a neveket, mert ezek nem olyan közelségben vannak a valóságban egymáshoz, hogy ott ezek az események így meg tudtak volna történni. És akkor közelebb kellett őket tolnom, meg betolnom egy olyan hercegségbe, a Weimári hercegségbe, hogy ne kelljen átlépni a határokat, amikor mozognak, borzasztó bonyolult volt Németországnak a térképe a 18. században. Úgyhogy ezért ezek valós helyszínek, csak a nevüket emiatt megváltoztattam.
Viszont ez az a tölgy, ami összeköti a két korszakot.
Igen, ugye? Igen.
Mert hogy még állt akkor is, amikor ez a meseíró élt, a történetet szerint, és hát Kriszta is megtalálja ezt a tölgyet. Nekem az olyan izgalmas volt, hogy mi történhet egy kolostorban a 21. században, tehát mit csinál ott az ember?
Ez egy evangélikus kolostor, ami azt jelenti, hogy hát Luthernek az egyik alapkövetelése az volt, hogy a szerzetes rendeket oszlassák föl. Tehát ő azt maximálisan ellenezte, jól lehet, ugye ő maga is szerzetesként kezdte a pályafutását, hogy emberek az életüket azzal tengessék, hogy elzárkóznak a világtól. Ez úgy kolostor, hogy eredetileg ez a 12. században épült ciszterci kolostornak, tehát akkor valóban ott szerzetesek éltek, de amikor jött a reformáció, akkor ezeket a rendeket vagy feloszlatták, vagy a barátok átbucskáztak a fejükön, és lett belőlük protestáns hívő, vagy pedig, hogyha ez nekik nem tetszett, akkor elmenekültek Németországnak olyan tartományaiba, vagy olyan hercegségeibe, ahol továbbra is a katolikus vallás volt a meghatározó. Tehát aztán ez omladozott, ezt én le is írom, hogy tényleg túl sok minden nem maradt belőle az évszázadok során, de aztán a 21. században egy alapítvány, egy protestáns alapítvány ezt átvette, és akkor újból felépítették, és most úgy kolostor, hogy folyik benne hitélet, tehát naponta háromszor van istentisztelet, meg kérhetsz is hitbeli lelki támogatást, de egyébként azok mennek oda, mindegy, hogy miféle indítatásból, akik egyedül akarnak lenni, vagy ki akarnak lépni az életükből egy időre.
Úgy van benne a fejünkben, hogy lám-lám mennyi civilizációs betegség, veszély van most, bezzeg a 18. században, mennyivel biztonságosabban éltek az emberek, és döbbenetes vele szembesülni, amit leírsz erről.
Ez azért jó korszak, mert ekkor már borzalmas sokat írtak az emberek, tehát itt állandóan leveleztek, és a leveleikben teljesen őszintén a legintimebb dolgaikról beszámoltak egymásnak.
Orvosi levelek után kutatták, gondolom, azt kellett, hogy megismerjük ezt az orvos fiatal embert a regényekben.
Német anyagokat is kerestem, de szerencsére magyarul is fennmaradtak bába oktató könyvek már ebből a korszakból. Hát ez egy nagyon modern korszak már, a 18. század vége, és akkor abban néztem meg ilyen leírásokat, hogy milyen szavakat használnak, vagy hogy értekeznek a terhességről, a szülésről, az újszülöttekről, és ezek alapján tudtam ezeket a részeket megírni. Az viszont, ahol leírják azt, hogy egy orvos hogy műtötte meg, tulajdonképpen császármetszést végzett egy anyán, és nagy csoda, de az anya is túlélte meg a gyerek is, az egy német forrás. Tehát az orvosok is vezettek naplót, és ez mind fennmaradt, ez tök jól kutatható. De igen, tehát az, hogy akkor kezdett el egyáltalán ágakra szétválni az orvostudomány, tehát nem volt például meg külön szülészet, akkor kezdett ez külön kialakulni, hogy ne Isten nevébe szüljenek már a nők, aztán vagy túlélik, vagy nem, hanem próbáljanak már nekik szakszerű segítséget nyújtani, vagy az is egy valós dolog, amikor kezdett el terjedni a fekete himlő elleni oltás. Az, hogy volt-e ilyen, hogy Weimarban a szegényeket ingyen beoltották, azt nem tudom, azt én találtam ki. Hufeland, ő egy valódi személy, tehát ő a hercegnek volt az orvosa Weimarban sokáig, illetve egész Weimarnak ő volt egy időben az orvosa Goethének is, aztán került el Jénába.
Az a titok a te regényeidben, hogy ki az, aki valóságos volt, és ki az, aki a te képzeleted szülötte. Szerintem nem én vagyok az egyetlen, aki keresni fogja ezt az orvos fiatalembert, aki aztán az író lánynak a szerelmese lesz.
Például a nevét is direkt úgy választottam, ennek is utána néztem, hogy egy olyan nemesi család nevét használjam, amelyik Türingiában valóban létezett, de már kihalt. Tehát senki nem mondhassa azt, hogy hát ez én vagyok, az én családom. Így választottam ezt a von Archifeld nevet. Viszont a kastélya is, illetve az ő külseje is, vagy ahogy én elképzeltem, hogy hogy néz ki, az inspirációra született, tudnulik az Novalis. Tehát én első éves egyetemista voltam, amikor először találkoztam Novalisnak a nevével, és azzal a portréval, ami ránk maradt. Tehát ő 29 éves volt talán, amikor meghalt, tehát elmondhatatlanul fiatal. Most annál szebb férfit, mint ahogy ő kinézett, és ahogy leírom, hogy hogy néz ki, tényleg a tekintete az, most remélem, hogy mindenki elmegy, és azonnal a Wikipédián rákeres a Novalis portréra, tehát a tekintete az, hogy ez az elmondhatatlan, tiszta, ártatlan tekintet, amilyen felnőttnek a szeme nem szokott lenni. Persze, hát ő egyfelől költő volt, másfelől nem egy ilyen törékeny, álmodozó lélek, hát ő bányamérnök volt, penge, éles eszű valaki. Először Wittenbergbe elvégezte a jogot, aztán elvégezte Freibergben a bányamérnöki egyetemet is, és bányamérnökként dolgozott. Miközben verseket írt, amit szerintem róla senki nem tudott. Tehát ez a fajta kettősség, ami engem szintén megragadott benne. Úgyhogy amikor kitaláltam, hogy fog kinézni ez a Friedrich, az ő egyik keresztneve is Friedrich, akkor teljesen ő lebegett a szemem előtt.
Még egy dolog, és akkor visszakanyarodunk az elejére a mesékhez, hogy a Köt királynő cím ugye ennek a lánynak, ennek a Charlotte-nak az egyik meséje. És azon gondolkodtam, hogy miért ez lett a címadó, mert hogy ő egy figura is, a Köt királynő ez egy érdekes, nem túl rokonszenves figura.
Nem, de teljesen meghatározza az ő életét. Úgy is, mint mese alak, akit ő talál ki, és úgy is, mint valós alak, aki az ő történetében szerepel, aki a Friedrichnek a nagynénje. És a Krista életében pedig szintén fontos ez az alak elvégre. Az egész sztorit ez a mesekönyv indítja el. Úgyhogy ezért lett a Köt királynő a címe. Én eredetileg azt szerettem volna, hogyha az Arandok tölgy a címe. De az nem annyira nőies, ezt én is belátom. És akkor így lett a Köt királynő, és maga a fa, az pedig visszatér a borítón, kint is, bent is, és hát aztán végig az egész történeten végig vonul.
Köt királynő, Mörk Leonóra regényét a Jaffa kiadó jelentette meg.